Folytatódik a Hozz egy verset Rimportré magazinén, továbbra is Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem pedig Schwarz Ádám, vagyis Betonhofi. 2000-es évek, vagy az ezredforduló környékén hallgattam rappet. Sokat.
Uh-huh. Miket?
Mindjárt mondom is, mert hogy volt ugye egyrészt ez a lakossági rap vonal.
Oké, okay, értelek.
Ahova...
Say no more fun.
Oké, okay. Tehát ezt nagyjából ismerjük. Viszont amit rongyosra hallgattam például, az olyan volt,
meg hogy... Meg a Sound System, vagy mi?
Melyik?
Pécsi meg a Sound System?
Nem. Ennél azért Commerce-embet mondok, Dopman. Tehát nekem ő volt az, és azóta is, ha így visszagondolok, nem a mostani.
Emlékszem, ott nagyon komoly storytelling volt, képfestésben erős volt, és tehát például előtte nem sok, teljesen végig van az a szám, amiben ugye meg kell lelövik őt.
Igen.
És azt képzeli, hogy fölülről nézik a kórház, stb.
Igen.
Hogy az amúgy egy kicsit olyan is volt, mint egy filmet néznél, és ez több volt, mint sima name drop, meg sima lakosságire.
Aha, igen. Tehát ő egy kicsit ebből a...
Izgi volt oda bemenni a Prát Cigony utcába fejbe, nem?
Abszolút, igen. Tehát nagyon szépen festette föl ezeket a dolgokat. Az ilyen Gangsta Zoli és meg ilyenek, ezeket egy ilyen kellemes, mit tudom én, átmenetnek tekintettem, de egy picit nekem olyan volt, mint amikor a Fenyő Miki a Hungária után megcsinálta
a bréklemezt.
A bréklemezt.
Azt például nekem teljesen kimaradt, az csak utólag tapasztaltam, hogy azt arra hivatkoznak sokan, akiket hallgattam.
Aha, igen. Szóval, hogy kevésbé éreztem hitelesnek, vagy ilyesmi. És akkor 2000-es években még ami egy picit, még egy rövid ideig megfogott, az még a belga volt, de csak azért, mert az vicces sztorinak tűnt, és aztán utána egy elengedtem. Úgyhogy...
De van élményed arra, hogy valaki rappel, és te így mész vele fejbe?
Hát hogy a francban, ne? Hogy a franc? Sőt, hát az én költői munkásságomnak az elején még poénból csináltam is rap dalokat, mert az mindig egy tök jó kihívás úgy szöveget írni, hogy nem egy papírnak, hanem a ritmusra, és akkor az egésznek a ritmikája, hogy hol duplázol, hogy hol lassítasz, hogy hol érvényesül a rím.
Hát főleg úgy adott, hogy milyen készletből dolgozol, és ha nem jól választottad ki a zenét alá, akkor futottál utána.
Persze.
De én most jut eszembe, hogy Audacity nevű programmal, amikor memoritárt kellett tanulni, és addigra már túl nagy voltam ahhoz, hogy ne más dolgokkal foglalkozzak. Emlékszem, hogy csináltam ilyen demókat, felreppeltem úgy, ahogy most mondod, még ha szarul is, könnyebb volt megjegyezni, és menet közben tudtam hallgatni. Tehát mondjuk egy hétvége alatt meg tudtam tanulni egy verset, úgyhogy arra kellett figyelnem, hogy élőben már ne úgy tagoljak.
Aha, nehogy elreppeld.
De el tudtam így mondani.
Aha.
Most írtam, nem fog be, nem ad itt, de majd meg kell nézni a régi Winchestereket, de volt vagy két ilyen memoriter is, amit így hoztam le.
Tök jó, de vannak versek, amik kifejezetten alkalmasak erre, és van olyan, amiknek a ritmikája pedig akár egyébként ennek is szerintem olyan, ami jobban él szóban, talán, de most látom, hogy dolgozol már rajta. Meg lehet oldani.
A zene függő.
Jó, még miért rátérünk a versre, most annyi kérdés van bennem. És az egyik az, hogyha már erről beszélgetünk, egy időben azt gondoltam, hogy a zene, a szöveges zene a király, mert hogy egy közepesen gyenge szöveget is tök jól el lehet adni egy jó zenével. Tehát, hogyha jól nézek ki, van mögöttem egy zenekar, jó a...
De jó, amit mondasz, el lehet adni.
Igen. Tehát direkt így mondom, tehát ez kb. Olyan, mint egy közepesen jó almás pitét is, ha leöntesz vanília szósszal és tejszihab, és ráreszelsz egy kicsit sokit, meg nem tudom micsoda, akkor az jó.
Ez egy szelet piskót a csoki öntete, ami a legnagyobb slágerkaja mennán, ugye kb.
Igen. De most már inkább kezdek azon gondolkodni, főleg a veled való beszélgetésre felkészülve, hogy lehet, hogy nem is a zene a király, hanem a szöveg a király, mert hogy a zene kimegy a divatból most, mert hogy visszagondolok akár akiket emlegettünk, zenészek, meg úgy egyáltalán ez mindig változik, de a szöveg az egy állandó sztori, ami nem tud kimenni a divatból.
Nem. Nekem van gondolatom erről, és szerintem azért, mert mondjuk egy ős közösségbe, vagy bármilyen közösségbe, vagy ahol több ember kooperál, valószínűleg általában minden, hogyha mondjuk így nézzük, akkor bizonyos téthelyzetek, vagy sok helyzetek változtatták talán annyira az idegrendszert, hogy kialakuljanak ezek a dolgok. Tehát ott nincs ilyen, ott választottak maguk között egy vezetőt, vagy esetleg volt. Tehát az információt átadni volt valaki, aki vezette az ilyen rituáit. Volt valaki, aki mondta, most ez milyen kultúrában ki, de valaki mondta, és valószínűleg ez a ritmikusság, ami megvan bennünk is, mint szívveréstől, tehát hogy ehhez van kapcsolatunk, testi kapcsolatunk is, és van egy belső narrátorunk. Tehát valaki beszél a fejünk, a tudatunkban, és szerintem frissítő néha átcsatlakozni egy külső narrátorra. Mert lehet, hogy amúgy az ember lelkének az egyébként közelebb áll. És szerintem valahogy így tudatilag van kapcsolatunk a beszélővel. Uh-huh. És a rapben ez nagyon erősen meg tud jelenni, főleg ha jó az a narrátor.
Oké, csak az leírott szó másképp működik, mint a elreppelt.
Mert akkor az én narrátorom olvassa föl. De ha hallom, akkor ki tudom ezt kapcsolni. Tehát a zenében szerintem mondjuk ez nagyon jó dolog, hogy el tud vinni. És abban én is sokat gondolkodtam, hogy most ez most egy jó alapzenét igazából. Van olyan alap a zene, amit hallottam, és azt mondta, hogy annyira jó, hogy erre kár lenne bármit rám, ez kész, ez a dolog. Uh-huh. Tehát ez így elvisz egy utazásra magától. És van olyan, amikor csak egy nagy, tehát szerintem a legjobb old school hip-hop beatek nagyon egyszerűek. Nagyon repetitív, nagyon egyszerű, és 9 percen át, ha rappelnének, rá se unod meg. Uh-huh. És hogyha még, én szerintem ez egy olyan dolog, hogy tud egy sima zene nagyon jó lenni, egy acapella rap nagyon jó lenni, és az a legjobb, ha kettő nagyon erős, mert akkor az szerintem bármit el tud érni szinte.
Hát maga a beat alkotás
az is nagyon
izgalmas. Ez egy külön világ, meg micsoda biznisz.
Hát mindenből lehet minden pénzt csinálni. Biznisz.
Na, rátérünk a versre.
Persze, nyugodtan.
Megkérhetlek, hogy...
Úgy olvassam esetleg.
Aha, légy szíves, köszi.
Adi Endre, a Nincsen himnusza. Most nem úgy fogom felolvasni, mint hogy a vers mindegykinek, csak hogy így értjük a verset.
Teljesen, ahogy jól esik.
A hajnal nem ragyogó, az éj fehéren lebben, az Isten nem jóságos, az ördög nem kegyetlen. A nyár fagyos jégverem, a tél hevítő hőség. Piros virág a bánat, s fekete a dicsőség. Bivaj fekete a hó, fehér a szurok korma, a van csak egy rossz álom, s a valósága volna. A halál nagy dáridó, s kistáció az élet, a bűn szebb az erénynél, s legszebb erény a vétek. A méz maró keserű, s édes íze a sónak. A ma egy nagy hazugság, s az igazság a holnap. Nincsen semmi, ami van. Egy való van, a nincsen. Az ördög a rokonunk, s ellenségünk az Isten.
Köszi. Neked milyen viszonyod van Istennel? Ez nem egy vallási műsor.
Persze, értelek. Abban a fentebbi, vagy nálunk embereknél fentebbi energiában, vagy hogy minket átjár egy energia, amit valahonnan ered, abban hiszek. És ezt ki, hogy szeretné hívni. De nevezhetjük Istennek az érthetőség kedvéért. Uh-huh.
Ő az ellenségünk?
Hát ezt nem én írtam.
Tudom, csak hogy a te véleményedre vagyok kíváncsi.
Az én véleményemre?
Hogy ez az energia, ez a felsőbb energia, amit, ahogy te fogalmazol.
Én abban hiszek, hogy nem. Nem az ellenségünk. Abban hiszek, hogy a sötétség, amit mi tapasztalunk, az is inkább csak vezet a jóra, csak szükség van rá, hogy bizonyos utakon keresztül oda lehessen jutni. Én ebben hiszek.
És mi ebben a te szerepvállalásod?
Levegőt veszek minden nap, és elfogadom a helyem benne.
Ez nem. Meddig működik?
Meddig el nem fáradok.
Jó, de most jól vagy.
Most jól vagyok, viszont a szemem attól függetlenül, hogy úgy nézek ki, hogyha most keltem volna, jól vagyok.
Oké, visszatérve a vers előtti témára, és nagyon jó tónusban mondtad el egyébként, nem...
Lehetett volna ezt még kicsit teátrálisabban, biztos.
De hogy például egy ilyen szöveg esetében érzem azt, amit mondtam neked, hogy ez így működik, és ez így fog 100 év múlva is működni, még már egyébként megzenésítették, vagy próbálkoztak már.
Én szerintem még az is jó lenne, ha letakarhatnánk azt, hogy kiírta.
Abszolút.
Mert az én tapasztalatom mondjuk az alkotás, vagy úgymond ennyi alkotás után, hogy tényleg, amit mondtál, jobb. Tehát egy versnek úgy kell működnie, vagy az a szerintem a fokmérője, hogyha ezt így letakarom, hogy kiírta egy lapon, itt van, és ennyi. Tehát itt most ezt így ennyi. Ha ez így működik és stimulál, akkor szerintem rendben vagyunk. Nem kell tudnom azt, hogy mit reggelizett az illető.
Teljesen jó elvonatkoztatni magától. Igen. A költőtől.
Meg hogy újként tudunk ránézni, mert ez lehet, hogy valaki már elkönyvelte ezt valamilyennek.
Hát ha meghallja rögtön, hogy ki írta, akkor már más lesz hozzá viszonya.
Amúgy milyen vicces kísérlet lenne, hogy átírni mikor kiírta, és úgy megmutatni embereknek, és hogy mire milyen reakció jön.
Nyári Krisztián volt itt vendég, és csinálta azt, hogy ma a költő neve nélkül osztott meg verseket, és egészen más, amiről teljesen másképpen ítélkeznek csupán a csupasz mű kapcsán. És aztán persze csodálkoznak rá, hogy ez Adi.
Vagy ez Des.
Szóval, hogy visszatérve erre a kérdésre, az nem fordult meg soha a fejedbe, hogy szöveg, hogy csak szöveg.
De hát én annyi mindenen gondolkodom, vagy annyi ilyen álomkép jelent meg a fejemben, értem csinálni. De mert tényleg, például is mutatja, eltelt 100 év, és olvassuk ezt egy immáron nyomtatott papíra.
Igen.
Tehát ez egy talán mélyebb kötődést tud kialakítani, és hosszabb ideig tud kötésben lenni. Megint csak Závada Péter egyik podcast beszélgetésében tett, pont ez volt a téma, hogy ugye ő nála még mindig erre kell válaszolni, hogy akkor hogy, akkor zene vagy szöveg, meg nem tudom, úgyhogy már ez elég régóta eldőlt. És ő mondja, hogy egy könyv, tehát nem az van, hogy tele van egy park, hanem 20 ember eljön egy dedikálásra, de az a 20 ember értően beszélget arról a könyvről, ami megint csak egy másik élmény, mondjuk alkotóként is.
Hát volt itt ő is, beszélgettem vele, és neki, tehát ő már itt is, de többször elmondta, hogy őt például kifejezetten zavarta a közönség, tehát neki már, hogy a...
Mi amúgy tisztelem, hogy ezt felvállalja.
Tessék?
Tisztelem, hogy felvállalja ezt a gondolatát.
De mondta az elejétől fogva, neki ez volt a baj a kezdet fiaival, hogy ő nem érezte jól magát a színpadon, tehát hogy ő nem érezte magát soha frontemberre.
Akkor jó, hogy nem erőszakoskodott magával szembe, szerintem az egy bátor dolog.
Viszont azt is mondta, hogy nem különösebben hallgat a szövegeivel kapcsolatban a közönségére. És volt már itt olyan költő, akinek viszont nagyon fontos volt, hogy mi a visszajelzés, de az ő esetében például nem. Mert azt mondja, hogy ha ő nem akar a közönség igényeinek megfelelően írni, mert akkor abból soha nem fog születni valami új.
Ezzel egyetértek, én azt gondolom, hogy az, hogy lehet valakivel beszélgetni valamiről, ott fontos, hogy a költő is eltávolodjon, hogy a szerző eltávolodjon a saját művétől, és olyan inputokat tud kapni úgy, hogy ráadásul ebben az úgymond egóvesztett állapotban, vagy hogy ő is kívülről nézi meg újra, amiből a az új alkotásoknak megint csak talán még komplexebbek tudnak lenni. Szóval még akkor is, ha fáj, ha valami kifejezetten fáj, abban nagyon lehet tudni, hogy akkor itt valamit nyom. Tehát, hogyha fölgyullad az agyam, akkor a második gondolatom, az elsőt inkább nem mondom, de a második gondolatom az, hogy az miért fáj ennyire, vagy miért idegesít ennyire. És akkor találok dolgokat ott. Úgyhogy bármennyire fájdalmas, és amúgy hány inger az, hogyha az embert kritizálják, nagyon rossz érzés, de ha még mindig fölül neki, és még mindig érdekli, akkor ott van valami.
Aha. Hát, igen. Ha nem lenne, akkor csak maximum megrántaná a vállát.
Hát, ha nem lenne, akkor nem is veszed, nem faktor.
Aha.
Nem faktor.
Te mennyire foglalkozol ezekkel még, vagy belemész direkt, hogy szereted, ha felrobban az agyad? De...
Nem szeretem, ha felrobban az agyam, és igyekszem kizárni, és szerintem sokkal jobban kizárom, mint korábban. Szerintem nagyon sokat fejlődtem ebben. De nem mondom, hogy nem volt fájdalmas.
Aha.
Viszont felszabadító, hogyha az ember ezt egyre jobban el tudja engedni. És a hétköznapjaidban is, hogyha nem másoknak szeretnél megfelelni minden lépésed, de egy picit nagyobb nyugalmad van.
Végéhez közeledünk lassan ennek a beszélgetésnek, és akkor ilyenkor még szoktam kérdezni, hogy maga a Rádió Café Budapest és vonzás körzetében hallható, hogy milyen programai...
Élőben vagyunk? Csak azt hadd kérdezzem meg. Vagy egy kis csúszásban?
Péntek este megy le, és akkor programajánlót halljunk.
Programajánlót halljunk, nagyon köszönöm, hogy
én most meg... a rádiós énedet vettem elő.
Hát akkor ismételten nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a hétfői forgalom ellenére, csodás időnk van egyébként, tehát kicsit ez egy csípi a kezeket, igen. És az az érdekes ezzel a hétfő koradi utána kapcsolatban, hogy ez egy péntek este, na most ugye ezt nyilván azért nem egyszerű összerakni. Programajánló gyanán pedig azt javaslom, hogy ma este óvatosan menjetek ki, és van egy ilyen gyanú megfigyelésem, hogy éjfél és 3 óra között talán már csak ezek a bizonyos démonok vannak ébren. Kezdjetek ezzel az információval, kérlek, biztonsággal, ami nektek jól esik, vigyázzatok magatokra, és viszont egymás, semmilyen aréna koncertre nem menjetek el, de az enyémre gyertek el majd.
Mikor?
Április 13-án a Dóm, az MVM Dómban Betonfi koncert, csókollak, sziasztok.
Na hát akkor ennek is megfeleltünk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen,
hogy eljöttél. Köszönöm a sütit. Elhangzott, hogy hoztál sütit az elején.
Elhangzott, persze.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, a vendégem pedig Schwarz Ádám, azaz Betonhofi volt. Magát a műsort péntek este ugye itt a Rádió Cafén hallhatjátok vágott verzióban, és 10-től pedig már fent van a YouTube-on és a Spotify-on. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok!